Adásunk idején is tárgyal a kormány, estig dönthetnek a nők kedvezményes nyugdíjba vonulásáról, a gázáról és a különadóról is. Ketten meghaltak, egy kislány megsérült Borsodban, a patkán gázolták el őket, Budapesten pedig buszmegállóba hajtott egy kocsi. Felszentelte a barcelonai Sagrada Familiát a pápa, 16. Benedeket hívek ezrei és tüntetők is várták. Erkel operáit játszották napközben és játsszák most is az ország több pontján, a himnusz szerzője éppen 200 éve született. Jó estét kívánok! Adásunk idején tárgyal a kormány arról a javaslatról, hogy mikortól és milyen ütemezésben vonulhatnak majd a nők 40 évnyi munka után nyugdíjba. A miniszterelnök az ülés előtt újságíróknak azt mondta, a gázárról is tárgyalnak. Holnap terjesztik a parlament elé a 98%-os különadó módosított javaslatát, így erről is ma dönthetnek.
Délután 2 órakor kezdődött a kormányülése, amelyen több a költségvetést is érintő kérdésről tárgyal a kabinet. Így például arról, hogy a kormány tervei szerint a nők 40 évnyi munka után nyugdíjba mehetnek majd. Az ehhez szükséges fedezetet a nyugdíjjárulék 9,5-ről 10%-ra emelésével teremtenék elő. A miniszterelnök az ülés előtt a Hír TV-nek azt mondta, a gázáról is tárgyal a kormány. Az országgyűlés júniusban döntött úgy, hogy befagyasztják a gázárát. A kormányfő azt mondta, most azt vizsgálják, hogy ezt tudják-e tartani jövőre is. A jövő heti ülésen ismét szavazhat az országgyűlés a 98%-os különadó bevezetéséről, így nagy valószínűséggel a módosított javaslat is téma a kormányülésen.
Először is.
A parlamentben ott van Balogh Judit, szervusz, véget érte már a kormányülés, és ha igen, lehet-e már tudni, milyen döntések születtek?
Szervusz, jó estét kívánok a nézőknek! Szijjártó Péter nemrég jött ki a kormányülésről, és azt mondta, hogy valószínűleg késő éjszakáig is eltart a kormányülés, és annyit fűzött hozzá, hogy nagyon sok téma van. Nagyon kevés dolog szivárgott ki azonban arról, hogy miről is beszélnek a kormányülésen. A gázáról valóban itt a legfőbb kérdés az az, hogy a gázár befagyasztását csak idén évvégéig tudják tartani, vagy jövő évben is tudják-e tartani azt, hogy ne emelkedjen a gázára. Ezen kívül valószínűleg szóba kerül a két nagy közérdeklődésre számot tartó téma is, a 98%-os különadó, illetve az Alkotmánybíróság jogkörének módosítása. Várhatóan ezeket finomhangolják, és egy finomított változat kerül be hétfőn a parlament elé. Orbán Viktor az ülés előtt újságíróknak azt mondta egyébként, hogy ez már egy eldöntött kérdés, de nem mondta, hogy hogyan dőlt el ez a kérdés.
Balogh Judit, egyelőre köszönjük, ha véget ér a kormányülés, természetesen beszámolunk majd a döntésekről későbbi kiadásunkban. Budai Gyula elszámoltatásért felelős kormánybiztos újra azt kéri a legfőbb ügyésztől, hogy tisztázza, érkezette hozzájuk a nyomozóhatóságtól olyan indítvány, amely Gyurcsány Ferenc mentelmi jogának felfüggesztését kéri. Budai Gyula azt mondta, úgy tudja, 4 hete a legfőbb ügyészség kiemelt ügyek főosztályán van a nyomozóhatóság indítványa, és szerinte egymásnak ellentmondó nyilatkozatok hangzanak el a legfőbb ügyész helyettesétől és az ügyészségi szóvivőtől arról, hogy vizsgálják-e mentelmi joggal érintett személy büntetőjogi felelősségét a sukorói telek csereügyében.
Hagyjuk abba ezt a bujócskát, a legfőbb ügyész álljon ki és válaszoljon a kérdéseimre. Amennyiben a legfőbb ügyészség úgy gondolja, hogy nem megalapozott Gyurcsány Ferenc vonatkozásában a mentelmi jog felfüggesztése, úgy az küldje vissza a nyomozó hatóságnak, de ezeket az ellentétes tartom nyilatkozatokat fejezzük be, öntsünk végre tiszta vizet a pohárban.
Ombudsmani állásfoglalást kért a népszavazási törvénytervezet módosítása ügyében két MSZP-s országgyűlési képviselő. Lambert Monika és Lendvai Ildikó beadványukban aggályosnak tartják azt a módosító javaslatot, amely szerint a jövő évi népszámláláskor rögzítenék a lakások címét is. Garanciát szeretnének arra, hogy az így készülő lakáslistát nem kötik össze más nyilvántartásokkal. Elkészült a sérült tározót körülvevő védőgát Kolontáron. A 3 méter magas védőtöltéssel a megsérült vörösiszap tározó kiszakadt részét vették körbe, hogy meggátolják a szennyeződés további kiömlését. Holnaptól az újjáépítés végéig új helyen működik az újjáépítési kormányzati koordinációs központ. A kárfelszámolást irányító operatív törzs eddig a katasztrófavédelem autóbuszában dolgozott, ezentúl Devecserből egy panzióból irányítják az újjáépítési munkát. És holnap újra kinyit a kolontári iskola is, ahol az iszapömlés óta nem volt tanítás, a gyerekek azóta ajkára jártak iskolába. Még holnap sem tudják megkezdeni a tanítást a Borsod megyei Vilmány általános iskolájában, ahol még az őszi szünet előtt rendeltek el kényszerszünetet, mert nem volt pénz a fűtésre. A település csaknem 10 millió forinttal tartozik a Tigáznak, ennek fele az iskola hátraléka, a szolgáltató ezért kikapcsolta a gázt az épületben, a tantermekben hideg van. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került települések pályázatán most 5 millió forint támogatást nyert a falu, akkor lehet tanítás, ha a pénz megérkezik.
A hőmérséklet a legutóbbi állapot szerint 1 Celsius fokot csökkent idebent.
Most 13 fokot mutat a hőmérő a tantermekben. A tavaszias időjárás ellenére az iskola falai nem melegedtek fel, a radiátorok pedig jéghidegek.
A gázszámlák nincsenek rendezve, a fűtés nem állt helyre, úgyhogy nem tudunk más tenni, mint hogy ezekben a hűvös termekben a gyerekeket egyenlőre nem hívjuk vissza, és a tanítás az egyenlőre felfüggesztve marad.
Nem csak az iskolának van elmaradása, összesen csaknem 9 millió forinttal tartoznak a vilmányi önkormányzati intézmények a Tigáznak. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került települések pályázatán most 5 millió forintot nyert a falu, de valószínűleg a pénz nem jut el az önkormányzat számlájára.
Az iskola gázszámláját ki tudnánk fizetni abban az esetben, hogyha az önkormányzatnak az APEC felé nem lenne tartozása, egy 6 millió 200 ezer forintos összeg, aminek az inkasszót most rátette az APEC a számlánkra, így 1 millió 200 ezer forintot most elkülönített, és ennek megfelelően még szerintem ez az 5 millió forint is oda fog menni.
Így egyelőre nem tudni, mikor indulhat majd újra a tanítás Vilmányban. Az elmaradt órákat a gyerekeknek szombatonként kell majd pótolniuk.
Ketten meghaltak Borsodban, amikor egy autós egy biciklist, egy gyalogost és egy kerekesszékes kislányt sodort el az útpatkán. A sofőr elismerte a rendőröknek, hogy kábítószert fogyasztott, mielőtt kocsiba ült. Budapesten pedig ketten megsérültek, egyikük súlyosan, amikor egy autós a busz megállóba rohant és elütötte az ott várakozókat.
A kocsi eleje teljesen összetört, és a légzsák is kinyílt, amikor a BMW-nek kicsapódott a lámpaoszlopnak.
A padon ültünk, amikor én arra lettem figyelmes, hogy fekete BMW, hát nem, valószínűleg nem volt kontra alatt, nyílegyenesen a virágüzlet felé tart. Patka még megdobta.
Egy 60 év körüli házaspárt sodort el a kocsi. A szemtanú azt mondta, a baleset előtt néhány perccel még jóval többen álltak a busz megállóban, de sokan felszálltak a buszra, ezért nem történt nagyobb tragédia.
A hölgy sérült meg talán súlyosabban, ő nyílt lábszártörést szenvedett, és a hasát is megütötte. A férfi ugyan fejsérült, és a hátát is fájlalta, de a röntgenvizsgálattól függ a sérülés súlyossága, mindketten stabil állapotban kerültek kórházba.
Még vizsgálják, hogy az autós mennyivel ment. Egyelőre nem tudni, miért veszítette el uralmát a kocsi felett.
A helyszínen alkalmazott alkoholszonda negatív eredményt mutatott. Az ügyben a budapesti rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti főosztálya szakértők bevonásával indít eljárást.
A Borsod megyei Nemesbikken az útpatkán ütött el egy nagymamát, a lányát és az unokáját egy autós. Az egyik asszony kerékpáron ült, a másik a kerekesszékben ülő kislányt tolta. A két asszony azonnal meghalt, a kislány életveszélyesen megsérült. A sofőr elismerte a rendőröknek, hogy kábítószert fogyasztott, mielőtt kocsiba ült.
A sineket is megpróbálják elhordani a tüntetők az atomvonat elől Németországban. Mindjárt megmutatjuk, de röblássuk, mi lesz még a híradóban. Visszakapja egykori történelmi nevét Beregszász, most arra számolták össze a múlt heti népszavazás eredményét. És teltházas koncertet adott Sting Budapesten a londoni királyi filharmonikusokkal, adásunk idején már Lady Gaga lép fel ugyanott. Jelentősen csökkent az elmúlt egy hónapban a felvidéki pálinka főzdék forgalma. Az ottani tulajdonosok azt gyanítják, hogy az eddigi ügyfeleik Magyarországon magyar ismerősökkel főzetik le a cefréjüket. Az új pálinka törvény szerint őszóta Magyarországon otthon és bérfőzdében is évente 50 liter párlat készíthető adómentesen.
Ez az adó, amit bárhol az országban, ha elmegyünk, akkor ennyit kell, hogy kérjenek egy hektofok után a bérfőzdébe.
Szlovákiában a határmenti Torna Görgő főzdéjének tulajdonosa szerint, amióta Magyarországon életbe lépett a pálinka törvény, jóval kevesebben mennek hozzá.
Mi nálunk ugye minden hektofok után fizetni kell 5,4 euró adót. Úgyhogy ebben már eleve olcsóban kaphatják meg ők a magyarországi főzdékben a saját kis üsítőket.
Hivatalosan szlovák állampolgárok nem főzethetnének pálinkát Magyarországon.
Fel kell tüntetnem az adóazonosítást, a lakcímét, és ott pedig az aláírásával szintén igazolja, hogy ez az őcefréjéből készül.
De azt nehéz ellenőrizni, hogyha valaki magyar ismerősével főzett ide a cefrét.
Bárki ide hozza a hordóját, azt mondja az őcefréje, én azt nem tudom utólag kideríteni, hogy ez Szlovákiából származik, vagy Magyarországról.
Egy biztos, ebben a tárnokréti főzdében erre az évre már betelt az előjegyzés. A vámosok szerint is nehéz kideríteni a határon átnyúló visszaéléseket.
Szabály egyértelműen fogalmaz, tehát a saját gyümölcsből készített párlatot lehet előállítani saját fogyasztásra, nem pedig értékesítésre. Az ellenőrzés különösen nehéz azóta, amióta uniós tagok vagyunk, mert például a magyar-szlovák határszakaszon is megszűnt a vámellenőrzés.
A pénzügyőrök csak igazoltatáskor találhatnának olyan párlatot, amelyet szlovákok Magyarországon főzetnek le.
Visszakapja egykori történelmi nevét Beregszász, a most Beregovónak nevezett ukrajnai város. A múlt heti népszavazás után kiszivárgott számadatokkal ellentétben ugyanis mégis érvényes lett a referendum, és többen szavaztak úgy, hogy az egykori Bereg vármegye székhelyének vissza kell kapni a történelmi nevét.
Most még Beregovó áll a település köszöntő táblán Beregszász előtt, de már nem sokáig. A város neve hamarosan ukrán betűkkel írva is Beregszászra változik.
A Beregszászi Területi Választási Bizottság kiirdette a végeredményt a referendummal, Beregszász történelmi nevének visszaadásával kapcsolatban is. A referendum érvényes, és a szükösen is, de az igenek győztek. 4700 volt az igen, szavazatok száma 4350 pedig a nemeké.
A kárpátaljai városban múlt vasárnap a helyhatósági választásokkal egy időben tartottak népszavazást. A települést 90 évvel ezelőtt még csehszlovák fennhatóság alatt nevezték el Beregovónak. Csak hogy jelenleg Ukrajna szerte 14 település viseli ugyanezt a nevet. Ez is jó ér volt annak érdekében, hogy Beregszász visszakapja régi nevét. A táblákon, pecséteken és hivatalos iratokon azonban csak valamikor jövőre szerepelhet újra a történelmi elnevezés. Először ugyanis a kárpátaljai megyei tanácsnak kell jóváhagynia a népszavazás döntését, majd az ukrán parlamentnek is. A kijevi törvényhozás elé így idén valószínűleg már nem kerül Beregszász névügye.
Felszentelte a barcelonai Sagrada Familiát a pápa. 16. Benedek ezzel bazilika rangra emelte Gaudi befejezetlen mesterművét, a Szent Család templomot. A templom szenteléskor a pápa határozottan kiállt a hagyományos családmodell mellett és az abortusz ellen, bírálta a melegek Spanyolországban engedélyezett házasságkötését és a könnyű válást.
Ezrek szegélyezték a pápa mobil útvonalát Barcelonában, hogy köszöntsék 16. Benedeket. Az egyházfőt a Sagrada Familiánál a királyi pár fogadta. A pápa megszentelt olajjal avatta fel az oltárt, ezzel felszentelte és egyúttal bazilikává nyilvánította a Szent Család templomot. A Sagrada Familia a világörökség része, Barcelona egyik fő látványossága, amelyre minden évben turisták milliói kíváncsiak. A templom a katalán zseni Antoni Gaudi főműve. Építése 1882-ben kezdődött, és a jelenlegi tervek szerint 2026-ban fejeződik be. Ha 170 méteres főtornya is elkészül, a világ legmagasabb temploma lehet. A pápa tegnap erős egyházellenességről beszélt a hagyományosan katolikus Spanyolországban, ahol bizonyos esetekben megengedett az abortusz, törvényes a válás és a melegek házassága. Emiatt ma tüntetők is várták. A templom szenteléskor 16. Benedek egész Európát arra bíztatta, hogy fedezze fel újból keresztény gyökereit. Fontos, hogy az állam támogassa azokat a férfiakat és nőket, akik egybe kelnek, hogy a gyermekek élete szent legyen és sérthetetlen a fogantatástól kezdve, hogy a szülés méltóság teljes érték legyen, amelyet támogat az állam, a jog és a társadalom. Ezért az egyház ellenzi minden formáját az élet kioltásának és tagadásának, és támogatja a család intézményének természetes rendjét, mondta a pápa. 16. Benedek két napot töltött Spanyolországban, és jövőre a katolikus ifjúsági világtalálkozó miatt újra Madridba látogat.
Többször is összecsaptak a rendőrökkel az atomvonat ellen tiltakozók Németországban, mintegy 250 tüntető próbálta meg elhordani a síneket alátámasztó köveket. A rendőrök gumibotokkal, könnygázzal és vízágyukkal állították meg őket. Több ezren szállták meg a vasúti pályát a szerelvény úti céljától 20 kilométerre is. Ott lovas rendőröket is bevetettek a demonstrálók ellen. Az atomvonat 123 tonna nukleáris hulladékot szállít Franciaországból a németországi Gorlébenbe. Az útvonal biztosítására 16 ezer rendőrt mozgósítottak Németországban. Elfogták Svédországban azt a férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy több bevándorlót is megtámadott Malmöben, ahol az elmúlt egy évben több mint egy tucatszor lőttek külföldiekre. A támadások egyik áldozata meghalt és 8-an megsérültek. A gyanúsítottat gyilkosság és gyilkossági kísérlet miatt előzetes letartóztatásba helyezték. A 90-es évek elején történt már hasonló, akkor Stockholmban, ahol egy férfi egy bevándorlót megölt és 9-et megsebesített támadásai során. Őt is egy évig tartott elfogni. Azóta életfogytiglani börtönre ítélték. Felvonulással emlékeztek Moszkvában a kommunisták az 1917-es oroszországi nagy októberi szocialista forradalomra. A felvonulók megkoszorúzták Lenin mauzóleumát és Sztálin sírját is. A szervezők szerint 50 ezeren voltak, a rendőrök viszont csak 2,5 ezerre teszik a résztvevők számát. Gennadij Zjuganov kommunista pártelnök szerint eszméik a fiatalok számára is egyre vonzóbbak, csak idén 25 ezer fiatal lépett be a pártba. A felvonuláson néhány aktivistát őrizetbe vettek a rendőrök. Többek között Szőcs Géza költő, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium államtitkára és az MTV Kárpát Express című műsora kapta az idei Bátori díjat. Az elismerést az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács adományozza minden évben olyan személyiségnek vagy szervezetnek, akik a legtöbbet tették a romániai magyar felsőoktatás megteremtése érdekében.
16-an vehették át a Bátori díjat délelőtt Kolozsváron.
Egyáltalán nem egyszerű és nem könnyen megoldható kérdés ez. Feladatot ad az erdélyi politikusok és felsőoktatással foglalkozó pedagógusok még jó néhány generációjának, attól félek.
Szőcs Géza 80-as évekbeli szamizdat kiadványában fogalmazta meg 1958 után először az önálló magyar felsőoktatás igényét, amely 1989 óta egyre gyakrabban merül fel.
Még 20 év sem volt elég a magyar nyelv, a magyar egyetem helyreállítására. Mind a mellett értünk el eredményeket.
A felsőoktatásért tevékenykedők mellett azokat a magyar médiumokat is díjazták, amelyek akkor is odafigyelnek a határon túli magyar oktatás gondjaira, ha azok éppen nincsenek az érdeklődés középpontjában. Az idei kitüntetettek között van a Magyar Televízió Kárpát-medencei magazin műsora is.
A Kárpát Express munkatársai kerülmény szeretném megköszönni ezt a kitüntető díjat. Számunkra kötelesség, hogy az önök harcát úgy közvetítsük és tudósítsuk a Kárpát-medenceiben élők számára.
A szerkesztőségek, művészek és politikusok mellett professzorok és polgárjogi aktivisták is megkapták a Bátori díjat.
Banánt próbálnak termeszteni a Fejér megyei mezőfalván. A településen két vállalkozó kedvű férfi kezdett kísérletbe a mediterrán gyümölcse. Külföldről hozták az átlagosnál hidegtűrőbb palántákat, és most kipróbálják, túlélje a magyar telet.
Megeszem a banánt, de jobban narancsos vagyok.
Ennek ellenére két évvel ezelőtt mégis banánt telepített kertjébe Rívós Molnár József. A mezőfalvai férfi külföldről hozta be a nemesített hidegtűrő palántákat. A pálmák megnőttek, de ez lesz az első év, amikor kint hagyják majd azokat a szabadban.
Kis levegőt azért kapjon.
Igaz, mínusz 10 fok alatt lefóliázzák majd a fákat, és egy speciális tápoldattal locsolják őket. Hogy teremnek-e majd, az csak jövő nyáron derül ki. A helyiek közül sokan kételkednek a vállalkozás sikerében.
Hát egy kicsit furcsájuk, mert az éghajlatunk nem éppen olyan, hogy banánültetvény lehessen ide telepíteni, de én sok sikert kívánok nekik.
A gazdák azt tervezik, hogy ha hoznak termést a banánfák, akkor többet is ültetnek majd mezőfalván.
Erkel operáit játszották ma napközben, és játsszák adásunk idején is az ország több pontján. Éppen 200 éve született a Himnusz, a Bánkbán és a Hunyadi László zeneszerzője. Erkel nevéhez fűződnek a magyar nemzeti opera irodalom legelső darabjai.
Gyerekeknek énekelt Erkel opera részleteket a Honvéd férfikara millenárison. A 200 éve született zeneszerző ismert darabjait hallgathatták meg a kicsik, aztán együtt is énekelhettek a profikkal.
Azt szeretnénk elérni, hogy itt a születésnapot is felhasználva ezeket a szép fülbe mászó dallamokat, amelyeket általában az idősebbek az operában hallgatnak, meg már a kicsik is megismerhessék.
A kerepesi temetőben a himnusz zeneszerzőjének sírjánál koszorúztak a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság, valamint az Erkel Ferenc Társaság tagjai.
Erkel Ferencet senkihez nem lehet hasonlítani, mert a magyar zene történetében voltak nagy emberek és nagy alkotók, de olyan valaki, aki tulajdonképpen a teljes modern magyar zenei életet megteremtette, olyat nem tudnék még egyet mondani.
Délután a Budai Várban Erkel egykori lakóházán emléktáblát leplezett le a kerület polgármestere. A zeneszerző itt írta a főművének tartott Bánk Bán című operáját is. Az 1861 óta folyamatosan műsoron lévő Bánk Bán különleges, félig koncert, félig opera előadásával tiszteleg az Operaház a zeneszerző 200. születésnapja előtt.
Az első és legfontosabb az, hogy az eredeti Bánk Bánt adjuk elő, amit ahogy ezt Erkel megírta, hogy az 1800-as évek közepén.
A különleges előadást összesen kétszer viszi színpadra az Operaház. Adásunkkal egy időben a zeneszerző életútja szempontjából fontos helyszíneken is számos koncerttel és opera előadással emlékeznek Erkel Ferencre.
Este 11 óra 5 perckor az M1-en is láthatják Erkel Bánbányát Simándi Józseffel a címszerepben. Teltházas koncertet adott Sting tegnap Budapesten. A Papp László sportarénában 11 ezeren voltak kíváncsiak a brit zenész előadására. Sting 50 fős szimfonikus zenekarral lépett színpadra. A többszörös Grammy-díjas énekes már 6-szor járt Magyarországon. Először 1988-ban egy jótékonysági turné állomásaként zenélt Budapesten.
11 ezeren ültek a nézőtéren, hogy meghallgassák a brit énekes pályafutásának legnagyobb slágereit nagy zenekari átiratban az 50 fős londoni királyi filharmonikusokkal. Két hete minden jegy elfogyott. Június óta járják a világot a produkcióval. Kanadából indultak, Budapestre, Bécsből érkeztek. Jövő héten pedig Zágrábban, majd Rómában lépnek föl.
Korosztályunknak nagy zenésze, és Sopronból is képesek voltunk erre a koncertre följönni. Ez egy olyan kaliberű előadó, ami tök mindegy, hogy mit csinál, az biztos, hogy jó.
Sok cserepes zöld növényt kért az öltözőbe. Más különleges kérése nem volt Stingnek. A koncert szervezője egyébként azt mondja, az utóbbi időben a legolcsóbb és a legdrágább jegyek fogynak el a leghamarabb.
Megvan az a réteg, aki meg tudja venni és megengedheti magának. Ők minél hamarabb biztosítani szeretnék a legjobb helyet az adott előadásra. A legolcsóbbak természetesen pedig annak a rétegnek, akik nem engedhetnek meg maguknak magasabb jegyárat, viszont mindenképpen szeretnének ott lenni.
Miközben Sting koncertje után nekiálltak lebontani a színpadot, az aréna másik végében egy másik színpadot kezdtek építeni, majd ezt egyszerűen betolták az előző helyére. Egész éjjel több mint 200-an dolgoztak, ma ugyanis már egy másik világsztár, Lady Gaga lép fel ugyanitt. A híradót Gmózer Zoltán tudósította.
Most pedig nézzük, mi lesz még ma este. 8 óra után kezdődik a Szempont Gulyás Istvánnal. Szervusz, mi lesz ma a műsorban?
Szervusz Andrea, üdvözlöm a nézőket! Szó lesz a műsorban az elmúlt két évtized privatizációs gyakorlatának felülvizsgálatáról, pro és kontra. Aztán számolgatunk egy keveset. Mégpedig azért, hogy megpróbáljuk számszerűsíteni a leendő nyugdíjasok szempontjából a két ismeretlenes nyugdíjegyenletet. Foglalkozunk zseniális magyar elmék világszámba menő találmányaival, leginkább abból a szempontból, hogy vajon miért nem működik Magyarországon megfelelően az újítások piaci alapú hasznosítása. Egy szóval, miért nem tud pénzt termelni a magyar agy.
Gulyás István, köszönjük. Ez volt a híradó vasárnap este, nézzük még egyszer a legfontosabbakat. Adásunk idején is tárgyal a kormány, késő estig dönthetnek a nők kedvezményes nyugdíjba vonulásáról, a gázáról és a különadóról is. Ketten meghaltak, egy kislány megsérült Borsodban, a patkán gázolták el őket, Budapesten pedig buszmegállóba hajtott egy kocsi. Felszentelte a barcelonai Sagrada Familiát a pápa, 16. Benedeket hívek ezrei és tüntetők is vertek. Erkel operáit játszották napközben és játsszák most is az ország több pontján, a himnusz zeneszerzője éppen 200 éve született. Ma Most sporthírek jönnek Szántó Evittól, majd pedig időjárás jelentés következik. Híradó legközelebb az M1-en lesz 22:50-kor Regoli Mérei Krisztinával. Én köszönöm a figyelmüket, további szép estét, viszontlátásra!
December 3-án 8. alkalommal veheti át 30 kitüntetett a Demján Sándor üzletember által alapított Prima Primissima alapítvány díjait. Összesen 750 000 euró kerül átadásra. Ünnepeljük együtt azokat, akik legjobbak a legjobbak között. A magyar kultúra, tudomány, sport nagyjait. A díjátadót az M1 közvetíti. Prima Primissima. Tisztelet a tudománynak és a kultúrának.
Gyomorégés, émeigés, savas maró érzés. Elég a gyógyszerkapkodásból. Az Acida napi egyszer egy tablettával hosszú távon képes megszüntetni a gyomorsav okozta bántalmakat. Acida, a savtútengés egyszer egye. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
Lélegzetelállító bemutatókkal OTP Bank lovas világkupasó december 3-ától 5-ig a Pap László Budapest sportarénában. Jegyek a Tiketa és az Ibusz hálózatában kaphatók.